rendszerváltásért tüntetők felvonulása, új választást, új alkotmányt követelnek. Az Ignác bizottság szerint szakszerűtlen volt a rendőri erők irányítása a TV székház ostrománál. Zarándoklat a költő szülőházához, Ady Endrére emlékeztek Érd mint szente. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. A kormány leváltását, új parlamenti választások kiírását és új alkotmányt követelnek a magukat rendszerváltó fiataloknak nevező tüntetők, akik több helyen demonstrálnak ma a fővárosban. Az adásunk ideje alatt is tartó felvonulásokon eddig nem történtek atrocitások.
Jelentős rendőri biztosítás mellett vonultak végig Budapesten a tüntetők, akik elsősorban a korábbi demonstrációk helyszíneit látogatták meg. A kormány távozása mellett a felvonulók reális médiatájékoztatást, a nyugdíjak megemelését és a vízidíj eltörlését követelték, valamint amnesztiát kértek azoknak, akiket a korábbi demonstrációkon állítottak elő. Úgy vélték, Budapest rendőrfőkapitányát bíróság elé kell állítani az október 23-ai és az azt megelőző rendőri intézkedések miatt.
Azoknak a rendőri vezetőknek a felmentését követeljük, akik az október 23-ai események során felelősséget vállaltak, illetve a felelősségük megállapítható a rendőr erőszakkal kapcsolatban.
A felvonulás este a Magyar Tudományos Akadémia előtt ér véget, ahol a demonstrálók arra kérik a magyar értelmiséget, csatlakozzon céljaikhoz.
Már nem csak a Szabolcsi megyeszékhelyen követelik a kormány távozását a nyíregyházi tüntetők. Ma a fél tucatnyi környékbéli települést jártak végig, rövid demonstrációkat tartva.
Alig több mint fél százan gyűltek össze ma reggel a Szabolcsi megyeszékhelyen, hogy csatlakozzanak a Jobbik Magyarországért mozgalom, valamint a magukat nyíregyházi Kossuth téri tüntetőknek nevező kezdeményezéséhez. A résztvevők buszokra szálltak, hogy a környékbeli településeken is tüntessenek.
Végig értem, mert 3 évet, ilyet sose csináltunk.
Kálmánház a főutcáján transzparensekkel, zászlókat lobogtatva gyalogvonultak végig a tüntetők, és a községház előtt tartottak rövid demonstrációt.
Félelmet akartak előtetni a szívünkbe, hogy nem merjünk eljönni az utcákra. De mi már elértük azt, hogy itt Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem félünk. Kimerünk menni az utcára, és követeljük a kormány távozását.
A Jobbik megyei vezetője szerint azért tüntetnek, mert megunták a hazugságokat, és úgy látják, a kormányzás nem értük, hanem ellenük zajlik. A résztvevők hangsúlyozták, Nyíregyházán 62 napja megszakítás nélkül folynak az esti demonstrációk.
Az Ignác bizottság szerint szakszerűtlen volt a szeptember 18-án az MTV székház védelmére rendelt erők irányítása, és hiányosak voltak a rendőrök védő felszerelései is, írja a Népszabadság. Az Ignác István Pest megyei főkapitány által vezetett vizsgálóbizottság számos egyéb hibát is megállapított. Így például azt, hogy a rendőrség nem oszlatta fel az engedély nélküli Kossuth téri demonstrációt, később pedig nem kísérte megfelelő létszámú alakulat a Szabadság térre átvonulókat. A békés rendszerváltás és átmenet érdekében elmaradt azok felelősségre vonása, akik 40 év alatt csődbe juttatták az országot. Ez nem ismétlődhet meg, mondta Orbán Viktor a Kisgazda Polgári Egyesület budapesti fórumán. A Fidesz elnöke szerint fontos, hogy azokat, akik a mostani válságért okolhatók, felelősségre vonják.
Orbán Viktor a rossz rendezőhöz hasonlította a kormányt és Gyurcsány Ferencet, aki a sikertelen előadás után azt mondja, az előadás jó volt, de a közönség megbukott. A Fidesz elnöke szerint felhatalmazás nélküli kormányzás zajlik Magyarországon.
A volt és új kommunisták azt gondolják, hogy a választás azt jelenti, megszereztük a hatalmat, mint 45-ben, 47-ben, aztán utána azt csinálunk vele, amit akarunk. És 4 évig csönd.
Orbán Viktor megígérte a kisgazdáknak, hogyha a Fidesz tavaszi tisztújító kongresszusán ismét elnökké választják, újra együttműködési megállapodást köt a szervezette, és arra kérte őket, támogassák a Fidesz népszavazási kezdeményezését. A találkozón Turi Kovács Béla, a Kisgazda Polgári Egyesület elnöke, felvetette a párttáválás dilemmáját. Az egyesület tagjai a következő időszakban egy kérdőív kitöltésével nyilváníthatnak erről véleményt.
Ismét Kapolyi Lászlót választott elnökének a Magyarországi Szociáldemokrata Párt mai választmányi nagygyűlésén. A testület alelnöknek újra Balogh Lászlót szavazta meg, és döntött a 11 fős elnökség tagjairól is.
Kapolyi László, aki egyébként az MSZP parlamenti frakciójának tagja, az MTI érdeklődésére elmondta, pártja a baloldal egységének megteremtésében szeretne aktívan részt venni. Kifejtette, törekednek a baloldali értékrendet valló, de baloldali párthoz nem feltétlenül csatlakozni kívánó emberek megszólítására. Hangsúlyozta azt is, hogy a párt helyi szervezetei különböző civil szervezetekkel is kapcsolatban állnak. Megjegyezte továbbá, hogy olyan szociális célú alapítványokat is szeretnének létrehozni, amelyek elsősorban a fiatalokat támogatják, az esélyegyenlőséget létrehozó szellemi tőke megteremtésében.
A gazdasági miniszter, aki egyben a liberális gazdasági tanács elnöke is, úgy látja, világos reformmenetrendre van szükség, és arra, hogy a reformok beindulásával felszabaduló pénzt teljes egészében a béreket terhelő adók és járulékok csökkentésére, és ne a szociális rendszerre fordítsák. Kóka János kiemelte, támogatják a kormányfő elképzelését, miszerint 2008-tól csak olyan költségvetés fogadható el, aminek elsődleges egyensúlya szuficites, vagyis a bevételek meghaladják a kiadásokat. A pár száz lelkes Ér melléki falucskába, Érd Mincentre, amely ma zseniális szülötte Ady Endre nevét viseli, 17 éve szervez zarándoklatot a Királyhágó melléki református egyházkerület. Idén is ezres tömeg tisztelget Ady Endre emléke előtt.
November 22-én lesz 129 éve annak, hogy Érd Mincenten megszületett Ady Lőrinc és Pásztor Mária fia, a 20. századi modern magyar líra harcos lelkű poétája Ady Endre. Az idei Érd Mincenti ünnepi istentiszteleten Csűri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület főjegyzője szólt a szülőföld vonzerejéről, Ady Endre ragaszkodását hozva föl példakép. Pomogács Béla irodalomtörténész pedig Ady költészetének máigható üzenetét tolmácsolta.
Ady példájának és tanításának van egy jelenleg nagyon érvényes igazsága abban, hogy össze kellene fognunk nekünk magyaroknak. Az egész Kárpát-medencében, függetlenül a határoktól, azok az igazságok, amelyekre a nemzetnek ma szüksége van, nem a politikusok beszédeiben fogalmazódnak meg, hanem a költők üzenetében.
Rendszerváltás után lett ismét a kegyelet és emlékezés helyévé az egyszerűségében megkapó Érd Mincenti szülői ház, ahol Ady ifjúkorának tárgyi emlékeit őrzik. A zarándoklattevők virággal illették Ady Endre szobrát, majd irodalomtörténeti barangolásba kezdtek a múzeum mellett Kicsiny portán.
Árvaházat adtak át a délvidéki Bács Topolya közelében lévő Dreán. A Ferences Rend és a Szabadkai Poverello gyermekvédelmi alapítvány támogatásával létrejött otthont Böjte Csaba dévai ferences szerzetes szentelte fel.
A Bácska szívében található alig 750 lelkes településen a Szentmise után Pénzes János bácskai megyéspüspöki szentbeszédet mondott, majd átadták rendeltetésének a 16 szegénysorsú gyermek ellátását és nevelését biztosító árvaházat. Az adományokhoz a Duna Televízió is hozzájárult.
Hiszem, hogy nem csak a drei közösség számára lesz egy ugródeszka, egy kibontakozási lehetőség, hanem máshol is bizonyára majd születnek ilyen házak is. Ez a tevékenység tovább folytatódik. Ideális lenne, hogyha megvalósulna Csaba testvérnek az álma, hogy tényleg Kárpát-medencé legyen.
A Lurkóház nevet viselő létesítményben a gyerekek a nevelés és az ellátás mellett azokat a közösségi normákat is elsajátíthatják, amelyekre otthon nem lenne lehetőségük.
A gyerekben nagyon sok érték van. Tehát én azt gondolom, hogy ha én foglalkozok vele, ha bátorítom, hogy elmondom, hogy ne ijedj meg, nehezen megy, de fog ez menni. Segítem, kis kudarcain túl lendítem, akkor a gyerek elkezd merni álmodozni, tervezni, kibontakozni.
A már is jelentős érdeklődés miatt a Szabadkai Poverello Alapítvány a Lurkóház bővítését és újabb hasonló létesítmények megnyitását tervezi.
Hanoiban tárgyalnak az ázsiai és csendes-óceáni gazdasági együttműködés tagországai. Vezetői az ENSZ szankciók teljes körű betartását várják Észak-Koreától.
A 21 ország vezetői, közöttük George Bush amerikai, Vladimir Putin orosz és Hu Jintao kínai elnök tárgyaltak a világkereskedelem liberalizálásáról szóló megbeszélések mielőbbi felújításáról. Mivel Vietnám a közelmúltban zöld utat kapott, hogy tagja legyen az ENSZ kereskedelmi világszervezetének, a hanoi csúcs találkozó különleges fontosságú a nyugat felé gazdaságilag, mint erőteljesebben nyitó Vietnám számára. Az APEC csúcs résztvevői nyilatkozatot terveznek elfogadni az észak-koreai kísérleti atomrobbantásról is, és noha közzétételét csak holnapra tervezik, hírügynökségi források szerint az Egyesült Államok már is elégedettségét hangoztatta a dokumentum tartalmával kapcsolatban.
Elítélte Észak-Koreát az emberi jogok durva megsértése miatt az ENSZ közgyűlésének emberi jogi bizottsága.
Az Európai Unió által kezdeményezett határozatot 91-21 arányban fogadta el a bizottság 60 tartózkodás mellett. A kínzások, a nyilvános kivégzések és a nyomorúságos börtönkörülmények miatt elítélt Fenyant egyben felszólították, haladéktalanul változtasson politikáján. Elítélésére olyan neves személyiségek érkeztek az ülésre New Yorkba, mint Václav Havel, volt cseh államfő, és Elie Wiesel író. A határozat felhívta a figyelmet arra, hogy legalább 200 ezer embert tartanak Észak-Koreában gulag táborokban, és az elmúlt 30 évben közel 500 000 haltak meg a börtönökben. Észak-Korea ezt nagykövete a szavazást az Egyesült Államok és csatlósai összeesküvésének nevezte. Első ízben szavazott Észak-Korea elítéléséről Dél-Korea képviselője.
Három foglyot szabadon engedtek az amerikai hatóságok a Guantanamo-i börtöntáborból. A Pentagon jelentése szerint a szabadon bocsátottak többé nem számítanak ellenséges harcosnak.
A három fogoly az utolsó volt a 38 közül, akiknek ügyét szabadonbocsátásukat megelőzően az amerikai hatóságok felülvizsgálták. Végül az albán kormány vállalta az elengedett algériai, üzbég és egyiptomi őrizetes befogadását. Jelenleg 430 foglyot őriznek Guantanamon. Hírügynökségi jelentések arról számolnak be, hogy közülük az amerikai kormányzat 60-80-at katonai törvényszék elé akar állítani, 100-nál többet pedig szabadon kíván bocsátani. Arról egyelőre nincs hír, mi a szándékuk a megmaradó körülbelül 250 fogolyan.
Szíriához és Iránhoz fordult a közel-keleti béke érdekében Tony Blair, brit miniszterelnök. A kormányfő egy tévéinterjúban úgy nyilatkozott, ha a két ország hajlandó részt venni a helyzet megoldásában, partnernek tekinthetők.
Tony Blair szerint Teherán jelenleg támogatja a terrorizmust a Közel-Keleten, miközben megsérti a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kötelezettségeit. Az iraki katonai jelenlétről a brit miniszterelnök úgy nyilatkozott, Nagy-Britannia addig nem vonja ki erőit Irakból, amíg nem stabilizálódik a helyzet az országban. Hátralévő hivatali idejének legfontosabb feladataként úgymond az iraki és afganisztáni demokrácia támogatását, valamint a közel-keleti békefolyamat előmozdítását jelölte meg.
Így csiklandó falatok minden mennyiségben, már is előbb azonban a többi hírről röviden. Utcára kerül a kutatócsoport, az átszervezés miatt nagy doktorok nézhetnek munka után Szegeden. Meglepetés a Tubes védőinek, nem kell környezetvédelmi engedély a NATO lokátor felépítéséhez. József Attila örökségének ápolói átadták a hazám díjakat. Az akadémia által kitüntetett nagy doktorok kerülnek utcára Szegeden, ahol 10 kutatócsoportot szüntetnek meg az átszervezések miatt. Ez a Sorsvára a kémia terén legjobb nemzetközi helyezéseket elérő, közel 40 éve működő reakciókinetikai csoportra is.
Domtér, 7-es számú egyetemi épület. Kívülről olyan, mint a többi, belül viszont különleges, ez ad ugyanis otthont a reakciókinetikai kutatócsoportnak. De már csak januárig, mivel az akadémia nem támogatja tovább az itt folyó munkát. A használaton kívül kerülő berendezések jelenleg mintegy 800 millió forintot érnek.
Ha ezeket a készüléket az egyetem könyvjóírással átveszi, vagy leselejtezik, az a legrosszabb, de ha átveszik, nagyon nehéz olyan utánpótlást biztosítani 2-3-4-5 éven belül, hogy ezeket folyamatosan tudják működtetni.
Ezek a műszerek valószínűleg ki lettnek kapcsolva, vagy pontosan a rektor úr, rektorhelyettes úr azt mondta, hogy egyet tudunk csinálni, befődjük nejlonnal.
Az anyagi mellett a szellemi tőkeveszteség is jelentős. A fiatalok közül többen Nyugat-Európában vagy Amerikában folytatják a kutatást.
Lehet, hogy végleg letelepednek külföldön, de hát mi nem azt szeretnénk, hogy a tehetséges fiataljaink más országot gazdagítsák tudásukkal, hanem azt szeretnénk, hogy a kiküldött fiatal munkatársaink jöjjenek haza.
Egyelőre azonban úgy tűnik, hiába a kémia terén elért nemzetközi sikerek, hiába az egyedülálló módszereket használó anyagvizsgáló laboratórium, jövőre felszámolják a csoportot. Az MTA reformja mellett kiálló Solymosi Frigyes úgy véli, ha eredményesen dolgozó kutatókat tesznek utcára, az mindenképpen ellentmond a teljesítménynövelés célzó lépéseknek.
Meglepte a tubest védő civileket, hogy nincs szükség környezetvédelmi hatósági engedélyre a hegyre tervezett NATO radar megépítéséhez. Ez utóbbi álláspontot a szaktárca tette közzé a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség véleményére hivatkozva. Az anyag indoklásában az áll, hogy a lokátort nem természetvédelmi területen építenék fel.
A hatóságok álláspontja 2-3 hónappal is felgyorsíthatja a lokátor telepítés folyamatát, állítja a Híradónk által megkérdezett szakember. A felügyelőség közleménye alapján ugyanis külön környezetvédelmi engedélyt nem kell beszerezni.
Ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi előírásokat az építési engedélyezési eljárás során kell majd érvényesíteni.
A hegyet védő civilek vezetői nem erre számítottak. Peták Péter sem érti, hogy a lokátor helye alatt húzódó vízbázis miért nem elegendő ok a hatástanulmány elkészítésére. Azt mondja, most már csak egyben bízhatnak.
A népszavazás az, ami a mi eszközünk arra, hogy az érdekeinket megjelenítsünk ebben a dologban.
Ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat. Az ügydöntő referendumra legkésőbb áprilisban kerül sor. Az aktivisták azt mondják, arról, hogy a kirándulóhelyen megépüljön-e a katonai lokátor, végső soron így is úgy is maguk a pécsi polgárok határoznak majd.
Hazám díjakat adott át a 21. század társasága Magyar Tudományos Akadémián. Elismerésben részesült Hubay Miklós drámaíró, Fejtő Ferenc író, Kallós Zoltán néprajztudós, Kokas Ignác festőművész, Törőcsik Mari színművész, Tésós Vera matematikus és Újfalusi József zenetudós.
A 21. század társaság 2001-ben alapította meg József Attila szonetkoszorújának címéről a Hazámról elnevezett díjat, amit azóta minden évben 7 embernek adnak át.
A haza az, ahol a munkásságunk értelmet kap. A haza az, ahol a gondolatainknak értéke van. És számomra a haza az, ahol valami összeköt bennünket, valami, amit úgy hívunk, hogy érzelmek, amit úgy hívunk, hogy odafigyelés.
Ördög Szilveszter, a 21. század társaság kuratóriumi elnöke azt mondta, a díjakat azok kapják, akiknek életútja példamutató, szellemiségükben pedig József Attila versét képviselik.
Ezekkel az emberekkel, akikkel én most átvettem, ez felemelő dolog. Én hát a mesterségemé szoktam díjakat kapni, és ez most a jól esett nekem. Kifejezetten jól esett.
Az eddigi díjazottak között van többek között Ferge Zsuzsa szociológus, Kosári Domokos történész, Mag Károly filmrendező, Novák Ferenc koreográfus, Sütő András író és Sára Sándor filmrendező is.
1000 éves a magyar vendéglátás, ez is témája volt a Gyöngyösi Főiskolán rendezett kétnapos tudományos konferenciának.
1006-ban Szent István hozta az első vendéglátással kapcsolatos törvényt. Ezt és még számos hasonló témát érintettek azon a jubileumi emlékülésen, amelyet a Heves megyei Tudomány napja alkalmából rendeztek a Károly Róbert főiskolán. Az intézmény fontos pillére a szakma utánpótlásának, és rég letette a voksot a versenyképesség javítása, a fenntartható fejlődés és az életminőség javítása mellett.
Szakirányainkat illetően próbálunk fókuszálni azokra a nagyon divatos irányzatokra, mint például az egészségturizmus, vendégfogadás, szálloda, menedzsment, és kialakítottuk kapcsolatainkat a legfontosabb szakmai szervezetekkel, akik ma is itt vannak.
Az intézmény amellett, hogy a térség meghatározó tudáscentruma akar maradni, felvette a kapcsolatot olyan felvidéki és erdélyi iskolákkal is, amelyekben kihelyezett képzést szeretne indítani, tudtuk meg a tanszékvezetőtől.
Hangulatos, találékony és gasztronómiai ihlettel teli, ezek jellemezték a második nemzetközi hurkatöltő fesztivál Tápió-Szentmártonban.
Már kora reggel lázas készülődés folyt a Hurkatöltő Fesztiválon. A zsűri 50 csapat jelentkezését fogadta el, közülük többen már jóval a verseny zárása előtt elkészültek a munkával.
A Fogó Pálinka reggel megtette a hatását, és van benne egy kis fürgepor is, mert igyekeznek a csapatok.
A versenyre több csapat is érkezett a határon túlról.
Csináltam véres hurkát, májas hurkát, húsossal, vagy pedig biztos sajtot, mindenféléből részt kellett venni, mint egy parasztasszonynak.
A zsűri a hurka különlegességeket is pontozta, ez a csapat sertésháló készítésével pályázott az első helyre.
Ami nem jön ki a hurkatöltőből, ezt töltjük az edelkába, és ez valami oltári finom.
A különféle ínyenségek íze mellett fontos szempont volt a kipakolás, a tálalás esztétikuma és a tisztasági szabályok betartása is.
Adásunk előtt kezdődött Budapesten az az ünnepség, amelyen Németh Ferenc Fóti vajdát Pest megyei vajdává avatták. A ceremóniát az a Kállai Csaba szervezte, akit október 28-án országos cigányvajdává avattak. A cigányvajda híradónak elmondta, szeretné az ő fellépését korábban kifogásoló dunántúli vajdákkal is felvenni a kapcsolatot, mert mint fogalmazott, a cigányok egyet akarnak.
Tekintélyt parancsoló autós karaván élén látogatta meg napközben a leendő Pest megyei vajdát Kállai Csaba. Az országos cigányvajdaként elhíresült Újszászi Róma vezető már korábban jelezte, sorra felkeresi a hazai települések és megyék vajdáit, és megyei, illetve települési vajdává avatja őket. Roma vajda avatási ceremónia sorozat első állomásaként Németh Ferenc Fóti vajda fogadta az országos cigányvajdát, majd a szertartás helyszínére a Vajda Hunyadvárához vonultak.
Hogy a cigánság kultúrája, hagyománya és a nyelvgyakorlása ne halljon ki. Nekünk ez a célunk és nem más. Ez a része teljesen politikán kívüli. Politikus vajdát nem avatunk. Aki éppen vajda akar lenni, csak a mi hagyományunkkal és a kultúránkkal és a nyelvünkkel gyakorlásával foglalkozhat.
Szeretnénk, ha hozzánk csatlakozna mindenki hozzánk csatlakozna. Minden megyéből, az lenne jó, hogy minden megyéből jönnének ide és csatlakozzanak hozzánk.
Az avató ünnepséget a tradicionális roma szokások szerint végezték el. Ennek során tette esküt az új megyei vajda. Majd hajnalig tartó mulatozás veszi kezdetét. A tervek szerint a jövő héten a Heves megyei vajda avatására kerül sor.
Ma tartja esküvőjét két hollywoodi sztár, Tom Cruise és Katie Holmes. A pár exkluzív partiján több tucat világhíresség jelent meg.
A római luxusvillában, a Villa Aureliában adott ünnepi vacsorán többek között részt vett Jennifer Lopez, Jim Carrey, Brooke Shields és a brit futballsztár David Beckham is, ez utóbbi feleségével együtt. Tom Cruise és jövendőbelie, aki az olasz főváros talán legelőkelőbb szállodájában, a Hustler Hotelben múlatta eddig az időt, ma a 15. században épült Odeszkalki kastélyban, a Rómától 43 kilométerre északra fekvő tóparti városkában, Bracsánóban fogad örök hűséget egymásnak.
A híradó végén köszönöm figyelmüket, további jó hétvégét!
Köszöntöm Önöket, a labdarúgó Borsodi Liga 14. fordulója meglepetéssel kezdődött, hiszen a Paks tegnap este idegenben tudott nyerni a Vasas ellen. Most lássuk, mi történt a mai Tatabánya Reac mérkőzésen és a Debrecen Zalaegerszeg rangadón.
A kiesés elől menekülő Reac Tatabányára látogatott szombaton, és sanyarú helyzetére tekintettel azonnal támadólag lépett fel. 11 perc elteltével meg is szerezte a vezetést Acél Zoltán együttese, miután Horváth Gábor beadására nyerges érkezett menetrendszerűen. A legjobb támadóit kényszerből nélkülöző hazaiakat megfogta a bekapott gól, ráadásul a második félidő 12. percében Bakracsa 16-oson belül buktatta tormát, a megítélt büntetőből pedig ismét nyerges volt eredményes. Csisa Tibor csapata azonban nem adta fel, Vámosi révén azonnal szépített, sőt a 81. 11. percben egyenlített is. Takács harcolt ki 11-est, és bár Vármosi lövését hárította Ijes, a kipattanó labdát Megyesi a hálóba küldte. 5 perccel a rendes játékidő vége előtt azonban ismét fordult a kocka, Bárányos átadását követően Torma eldöntötte a mérkőzést, vagyis a Reac megszerezte a számára rendkívül fontos 3 pontot. Harcosan kezdett a Debrecen, és ennek a vendég Zalaegerszeg hamar megitta a levét. A 11. percben egy szabadrúgásból Zsolnai csúsztatta a labdát a bal felsőbe. A játékvezető előbb érvénytelenítette, majd a partjelző meghallgatása után megadta a gólt. A kékeknél támadt zavart 2 perc múlva újból kihasználta a Loki. Szidibe szerzett labdát, és egyéni akció végén a kapufára lőtte, ám a visszapattanót sikerült keresztbe adnia, így az érkező Zsolnainak nem volt nehéz dolga. Az Egerszeg azonban nem adta fel, a 26. percben 19 méterről szabadrúgáshoz jutott a vendégcsapat. Józsi állt a labda mögé és a bal felsőbe csavarta azt. A sorfal is hozzáért a labdához, így Csernyánszkinak nem volt esélye a hárításra. A félidő hátra levő része a Debrecené volt, és a második játékrész elején is a Loki veszélyeztetett többet. Majd a ZTE percei következtek, a végén mégis a Debrecen szerzett újabb gólt. A 86. percben Halmosi szögletét követően Szidibe fejelt 4 méterről a vendégek kapujába, beállítva a 3-1-es végeredményt. A forduló további eredményei: Tatabánya Reac 2-3, Diósgyőr Honvéd 2-1, Vác Sopron 1-2, Kaposvár Pécs 1-2, pénteki eredmények: Vasas Paks 0-1 és Fehérvár Újpest 3-2, az MTK Győr mérkőzést hétfőn játsszák. A tabellán az MTK őrzi 2 pontos előnyét, hétfőn akár 3-mal növelheti is. Az Ete maradt a második, a Debrecen feljött a 3. helyre. Az alsóház élén az újonc Paks áll, a kieső helyen álló Reac 1 pontra megközelítette a Honvédot.
A guatemalai öttus a világbajnokságon minden magyar versenyző bejutott a hétvégi fináléba. A jelenleg is zajló női döntőről egy egészen friss tudósítással szolgálhatunk önöknek.
A női egyéni és csapatdöntő magyar idő szerint éjszaka ér majd véget a Guatemala városi öttus a VB-n, ahol a magyarok elsősorban Vörös Zsuzsa remekül szerepelnek.
Vörösebből 5. jött ki a Zsuzsa, 180 körös teljesítménye. Most már tudok mondani vívás végeredményt is. Zsuzsa nyerte a vívást 944 ponttal, és most így két szám után vezet a versenyben. Füri Csilla 4. lett vívásban, Máté Vivien 6., míg a Alexej Tamara, akinek ugye ez az első felnőtt világbajnokság, a 7. zárta a vívást. A lóbemutató után egyelőre mindenki bizonytalankodva várja, hogy hogy alakul majd az a szám, illetve hát egyébként is az ötösának egy rizikos száma lovaglás, ami talán a legkiszámíthatatlanabb.
És valóban Reák Ferencnek igaza lett, Vörös Zsuzsa egy közepes lovaglás után a 4. helyről várja a futást.
5 mérkőzést játszottak ma a férfi kézilabda bajnokságban, az eredmények a következőképpen alakultak. Gyöngyösi Főiskola Pixeget 19-23, Plererport Dunafer 17-26, Komló Nyíregyháza 26-28, Békés Győri Etókácé 27-26 és Debrecen Százhalombatta 32-26. A hölgyeknél legfőképpen idegenbeli győzelmek születtek. Békés Csaba Győr 21-29, Makó Ferencváros 21-41, Debrecen Kőbányai Spartakusz 27-22, Kiskunhalas Dunafer 30-34, Kornexi Vasas 28-24 és Hódmezővásárhely Vác 24-26. A folytatásban kosárlabda, a férfi bajnokság mai fordulójából az atomerőmű Szolnok, a hölgyek küzdelméből pedig a Szekszárd-Szeged találkozó összefoglalója következik.
Az biztos, hogy a címvédő atomerőmű nem a bajnoki tabella 5. helyéről álmodott így a rajtnál, de horvátéknak a 3 győzelem 3 vereség mérleg mellett legalább a hazai pályával nem volt gondjuk eddig. Mert hogy az ő pályájukkal a Szolnoknak nem volt ma gondja, bedobtak 7 triplát az első félidőben olyan százalékkal, hogy az tényleg csak otthon szokás. És az évek óta híres agresszív szolnoki védekezés sem hiányzott a palettáról, Pór Péterék jutalma 14 pontos félidei vezetés lett, amiből a fordulás után faragott a Paks ugyan, de a meggyőző játéka még mindig adós maradt a szurkolóknak. 7 ponttal közelebb nem zárkozott az ASE, és a végjátékra már le is zárult a címvédő listavezető vitája. A Szolnok parádézott Pakson, 90-68-ra győzött, olyan mentalitással kosárlabdázva, mint ahogy a szurkolók már a bajnoki győzelmet ünnepelték.
A fiúk nagyon nagy alázattal játszanak a pályán, egymásért küzdenek, harcolnak, a taktikai feladatokat, amiket megbeszélünk, szinte maradéktalanul betartják a pályán. Összeszokottság, és ennek ez lehet az eredménye.
Nagyon jó formában vannak, mindenki azt csinálja az ő csapatukban, amit neki kell, nálunk ez nincs így. Van egy olyan mondás, hogyha nyersz, akkor sose vagy olyan jó, mint amilyennek mondanak, ha kikapsz, akkor sose vagy olyan rossz, mint amilyet mondanak rólad.
A nap további mérkőzésein a Pécs Zalaegerszegen folytatta a jó sorozatát, míg a Körmend Dombóváron győzött. Alapesetben sima meccs idén a 7 meccsből 7 győzelemmel álló Szeged Szekszárd ellenéje, és ebbe a kategóriába is sorolható az első negyed, hiszen megalapozta 20-30 pontos győzelmét a vendégcsapat, csak hogy a 100%-os bajnoki teljesítménnyel és a csütörtöki zágrábi Európa Kupa győzelemmel jól is laktak a támadás védekezés menüből Pénagyákos tanítványai, hiszen szenvedtek a pontdobással, a fiatal szekszárdiak pedig nekiláttak a zárkózásnak. A desszertre, azaz a zárónegyedre sikerült is, olyannyira, hogy a lefújásra már a Szegednek kellett egyenlíteni, és mivel a kosárlabdában nincs X, az 52-52-es 40 percet megfejelték még 5-tel, a Szeged pedig 8-al a végeredményt, így ha simán nem is, de 60-52-re megszerezte 8. győzelmét a Sevillét. A nap további mérkőzésein a Sopron a papírformát is felülmúlva 102-31-re verte a Kecskemétet, míg a BSE is simán 32 ponttal győzött a Nagykanizsa ellen.
A férfi vízilabda bajnokságban 4 mérkőzést játszottak ma a csapatok, a végeredmények: Vasas BVSC 14-8, Ferencváros Szentes 15-10, Újpest Szeged 5-9 és OSC Szolnoki Főiskola 12-4. Egyelőre még mindig nem tudni, hogy ki lesz Erdei Zsolt ellenfele a január 27-én Düsseldorfban rendezendő WBO világbajnoki címvédő mérkőzésen. A találgatások helyett Kovács Istvánt kérdeztük a lehetséges ellenférről.
Kovács István immár 4 éve felhagyott az aktív ökölvívás alá, a sportáktól olyannyira nem szakadt el, hogy a Boxvilágszövetség, azaz a WBO európai alelnöke. Ennek a szervezetnek a félnehézsúlyú világbajnoki öve díszíti Erdei Zsolt derekát, így hát kézenfekvő, hogy Kokót megkérdeztük arról, mik Madár és a visszatérésre készülő amerikai szupersztár Roy Jones Jr. beharangozott mérkőzésének esélyei.
Túl vagyunk a WBO konferencián, és a WBO konferenciának az utolsó napján volt az úgynevezett Ratings Committee, ahol egyetlen egy dolog érdekelt, hogy valóban lesz-e kötelező kihívója Erdély Zsoltnak. Nem lett januárban az ellen boxol, akit az univerzum szeretne, akit elfogad ellenfélnek az első 15-ből, utána viszont valószínűleg addigra már meg lesz a kötelező kihívó, és erre a legnagyobb esélye jelenleg Roy Jonesnak van, hiszen ő az NABO bajnoka, igaz, még nem védte meg a címét, csak megszerezte, és általában akkor szoktak komolyan foglalkozni egy gyökőből, ha már legalább egyszer megvédte akár az Intercontinentális, akár az NABO címét. A Roy Jones azért kivétel.
Mérvadó források szerint Jones nagyon szeretne újra világbajnok, mégpedig félnehézsúlyú WBO világbajnok lenni. Márpedig oda Erdei Zsolt testén keresztül vezet az út. Hogy milyen esélyekkel?
Nehéz százalékban kifejezni az esélyét, ez biztos vagyok benne, hogy a németek és a CDF, a televízió szeretné és akarja ezt a mérkőzést, és abban is biztos vagyok, hogy nem tudna megfelelő versenyajánlattal élni a kötelező kihívó. Ha azt nézzük, és ez nagyon fontos mindig kérdőkörben nézni, hogy ki milyen stádiumában van a pályafutásának, akkor Zsolt egyelőre még fent van, míg Roy Jones most már 2 éve lefelé halad. Most ezen a mérkőzésen mindenféleképpen Zsolt lenne az esélyes.
Sanghajban a végéhez közeledik a férfi teniszezők idei világbajnoksága, a Mesterek kupáján ma az elődöntőket játszották.
Roger Federer utánozhatatlan játékát természetesen nem lehet pár képkockával bemutatni, ebben az esetben csak számokkal lehet érzékeltetni a svájci teniszező klasszisát, aki a Sanghaji világbajnokság első elődöntőjében Rafael Nadalt leckésztette mintegy 2 óráig. A helvét világ első 6-4-7-5 arányban bizonyult jobbnak a salak specialista spanyolnál. Federer ezzel 6 veresége ellenében a 3. győzelmét számlálhatta Nadállal szemben, mi több sorrendben negyedszer vehet részt a Mesterek tornájának fináléjában. Ivan Lendl erre 9 egymást követő évben volt képes, ez a rekord tehát még elég messze van a svájci teniszezőtől, aki holnap James Blake-kel vívhatja a világbajnoki döntőt. Az idén remeklő amerikainak 1 óra 7 percre volt szüksége ahhoz, hogy 6-4-6-1-re leteniszezze a pályáról a címvédő argentin David Nalbandiant. A vasárnapi Federer elleni mérkőzés eredményétől függetlenül Blake teljesítménye több, mint figyelemre méltó, hiszen Sebastian Grosjean után ő a második teniszező, aki mindjárt első világbajnokságán kiharcolta a döntőbe jutást.
December 9-én szombaton a Szent István Bazilikában helyezik örök nyugalomra Puskás Ferencet. A korásti órákban tartandó gyászmise előtt a Puskás Ferenc stadionban mindenki lerúhatja kegyeletét az egykori kiválóság ravatalánál. A magyar labdarúgás legnagyobb alakjáról természetesen itthon és külföldön is rengetegen megemlékeztek már pénteken is.
Péntek reggel óta Puskás Ferencet gyászolja a sportvilág, és idehaza is egymást érik a megemlékezések. Szurkolók, barátok, ismerősök és ismeretlenek fejezik ki megrendülésüket minden idők legnagyobb magyar labdarúgójának halála miatt. Az MLS-nél a Puskás és a Bozsik stadionnál virágok, koszorúk és mécsesek sokasága jelzi, hogy mekkora tisztelet övezte és övezi ma is a világfutball egyik legnagyobb alakját. Kifejezték megrendülésüket az egykori pályatársak, a világ labdarúgásának vezetői és meghatározó egyéniségei, mindenek előtt a spanyol óriás a Real Madrid korábbi és mai klasszisai. A nemzetközi sajtó nem fukarkodik a méltató jelzőkkel, kizárólag szuperlatívuszokban beszél Puskás sportolói és emberi nagyságáról. Az angolok a 6-3-at idézik fel, a németek természetesen az 1954-ben sportszerűen vesztes magyar aranycsapat kapitányát, míg a spanyolok minden idők legnagyobb Reáljának legendás tízesét siratják. Egy korszak a világ labdarúgásának hőskora ért véget Puskás Ferenc halálával.
Ez volt a Duna Sport szombatesti adása, tartsanak velünk holnap is, további kellemes estét, viszontlátásra! We'll be right back.